Megműtötték, de állapota válságos. Pécs polgármestere tegnap súlyos autóbalesetet szenvedett. 14 ezer kacsát öltek le tegnap Csólyospálon, még nem tudni, mi lesz a településen élő többi baromfi sorsa. Hamis bombariadó volt Bécsben, az osztrák fővárosba este érkezik az amerikai elnök. Klimt festmény rekordáron, az új tulajdonos 30 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott a képért. Jó napot kívánok! Pécs polgármestere túl van a műtéten, állapota azonban válságos. Toller László tegnap délután egy autóbalesetben súlyos, életveszélyes koponyasérülést szenvedett. Az elsődleges vizsgálatok szerint a szemből érkező járművet előzte egy autó. Ezt próbálta a polgármestert szállító autósofőrje kikerülni. Közben azonban a szolgálati kocsi leszorult az útpatkára, majd többször megpördült az árokban. A sofőr állapota súlyos, de stabil.
Még mindig válságos Toller László állapota. Pécs polgármestere Tamási és Dombóvár között szenvedett autóbalesetet. A pécsi idegsebészeti klinikára szállították, ahol még az éjjel megműtötték. Lemba Ildikó, a Szocialista Párt frakció vezetője, ma reggel a Magyar Televízióban elmondta, hogy tegnap éjfél körül beszélt telefonon Szüli Katalinnal, aki a műtét alatt ott volt a kórházban, és tudomása szerint az orvosok mindent megtettek Toller Lászlóért. Az MSZP helyi szervezete egy délelőtti sajtótájékoztatón közölte, nem változtatnak korábbi döntésükön. A történtek ellenére is Toller László a párt polgármester jelöltje az őszi helyhatósági választásokon. A politikus állapotáról azonban ők sem mondtak többet. Közölték, ha bármilyen változás következik be, a család nyilatkozatban értesíti a sajtót. A rendőrség még az éjjel megpróbálta kihallgatni a balesetben érintett másik autóvezetőjét, a sofőr azonban megtagadta a vallomástételt. A hatóság közúti baleset gondatlan okozásának gyanúja miatt eljárást indított ellene.
Újabb Bács-Kiskun megyei településen találtak madárinfluenza gyanús szárnyasokat. Csólyospáloson tegnap 14 ezer kacsát semmisítettek meg, a házaknál megkezdték a szárnyasok összeírását. A telep 4 kilométeres körzetében valószínűleg további 5-600 libát is le kell ölni.
14 ezer kacsát gázosítottak el tegnap azon a csólyospálosi telepen, ahol minden bizonnyal madárinfluenza vírussal fertőződtek meg az állatok. A megbetegedést a tulajdonos jelentette. Ma ennek a telepnek az 1 kilométeres körzetében lévő tanyákon nyitják a baromfi állományt. Mostantól csólyospálos is a megfigyelési körzetbe tartozik. A településen szinte minden háznál tartanak baromfit, ezeket már összeírták az állatorvosok. Csak nem 20 háznál van jelentősebb állomány, mint egy 20 ezer kacsát, libát és tojóállatot nevelnek. A lakosságot hangos bemondón tájékoztatják. Az állatokat mindenhol be kell zárni, és a szállítást is megtiltották. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy ezeket az állatokat is leölik-e.
Mindenképpen tartható lesz a pénzügyminisztérium által korrigált idei államháztartási hiánycél. Katona Tamás államtitkár azt is kijelentette, hogy az 1768 milliárd 600 millió forintos pénzforgalmi deficit a GDP 7,6%-ának felel meg. Ebbe már beépítettek egy 50 milliárdos kockázati tartalékot az előre nem látható kifizetésekre, például arra az esetre, ha novemberben a bérkiáramlás, illetve az infláció miatt nyugdíjkorrekcióra lesz szükség. Még 10 nap és lejár a szillelt szerződések megszüntetésének moratóriuma. Az APEC a határidő után szigorú vizsgálatokat tervez, és a büntetések sem lesznek kicsik. Azok a cégek, amelyek a június 30-áig megváltoztatják a mostani szillelt szerződéseiket, mentesülnek a büntetések alól.
Beszélések szerint Magyarországon 100 000-es nagyságrendben foglalkoztatnak a cégek dolgozókat színlelt szerződésekkel. Többszöri halasztás után június 30-ig, vagyis még 10 napig rendezhetik ezeket a szerződéseket. A színlelt szerződés tényét minden esetben az APEC-nek kell bizonyítania. Ilyen foglalkoztatásnak minősül, ha a dolgozó vállalkozási szerződéssel ugyan, de a foglalkoztató eszközeivel dolgozik, vagy például irányítási, ellenőrzési, utasítási joga van. Azok a cégek, amelyek a moratórium lejártáig munkaszerződéseket szerződéssé alakítják a szabálytalan vállalkozási és megbízási szerződéseket, mentesülnek a visszamenőleges büntetés alól.
Nem jelent a moratórium általános mentességet, csak akkor biztosított a moratórium, ha ténylegesen megszüntették a szerződéseket.
Az APEC július 1-től szigorúan vizsgálja majd a cégek foglalkoztatási gyakorlatát. Ahol szabálytalanságot találott, adóbírságot és mulasztási bírságot állapíthat meg. Ezek nagysága a meg nem fizetett járulékok felét is elérheti.
A szlovák kormányfő adásunk idején adja át a kormányalakítási megbízást Robert Ficónak, akinek Irány Szociáldemokrácia nevű pártja megnyerte a szombati előrehozott választásokat. A baloldali ellenzéki tömörülés mellett 5 jobboldali párt került be a parlamentbe, ezért kemény koalíciós tárgyalások várhatók. Pozsonyban a legvalószínűbbnek azt tartják, hogy a győztes Smer az eddigi kormánykoalíciót az évelején elhagyó kereszténydemokrata mozgalommal, valamint a magyar koalíció pártjával alakít kormányt. Ezzel a magyar párt elérhetné, hogy ne kerüljön a hatalom közelébe a magyar ellenes politikájól ismert Jan Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt. Bombariadó volt reggel Bécsben, ahová este érkezik az amerikai elnök 20 órás látogatásra. Kiderült azonban, hogy nem pokolgép volt azokban a bőröndökben, amelyeket drótokkal elektromos kapcsolószekrényekhez rögzítettek a város több pontján. Az osztrák rendőrség mintegy 3000 tagja biztosítja a Bush látogatást Bécsben, ahol az amerikai elnök holnap részt vesz az Európai Unió Egyesült Államok csúcs találkozón, majd onnan indul tovább Budapestre. A bécsi burg környéke már most szinte megközelíthetetlen. A tárgyalások színhelyét detektívek fésülik át rendőrkutyák segítségével. Most ugyanakkor tüntetők is várják az osztrák fővárosban. Washington és Moszkva továbbra is együttes erőfeszítést tesz arra, hogy meggyőzzék Iránt hagyjon fel urándúsítási programjával. A két ország vezetője erről telefonon állapodott meg George Bush amerikai elnök, előzőleg szankciókkal fenyegette meg Teheránt, ha elutasítja a nyugat ajánlatát nukleáris programjának beszüntetésével kapcsolatban. Az elnök Kings Pointban a kereskedelmi flotta végzős hallgatói előtt azt mondta, hogy Teheránnak egyre erőteljesebb politikai és gazdasági szankciókkal kell szembenéznie, ha nem fogadja el az ajánlatot. Ráadásul eljárást indíthat az ENSZ biztonsági tanácsa is. Az Európai Unió a 6 nagyhatalom nevében június 29-éig adott határidőt Teheránnak a válaszra. 3 hónap után először kapnak fizetést a palesztin közalkalmazottak. A kormányzat a napokban 300 dollárt fizet ki, mintegy 90 ezer embernek. Közben úgy tűnik, hogy a palesztin frakciók napokon belül megállapodhatnak az úgynevezett nemzeti megegyezési tervről. A palesztin parlament ma szavaz arról, hogy Mahmoud Abbas palesztin elnök kiírjon-e népszavazást az elképzelésről. Az Európai Unió külügyi biztosa is a térségbe érkezett, Izraelben tárgyal a palesztinoknak szánt uniós segítséget.
Az Európai Unió nem fogja elismerni az egyoldalú izraeli határkijelölést Cisziordániában. Benita Ferrero-Waldner, az Európai Bizottság Jeruzsálemben tárgyaló külügyi biztosa, ugyanakkor bátor lépésnek minősítette Izrael tervezett cisziordániai kivonulását. Az osztrák diplomata azért utazott a térségbe, hogy a palesztinoknak szánt nemzetközi segélyek elosztásáról tárgyaljon. Az unió újabb 100 millió euró átutalására készül a palesztin kormányzat megkerülésével. Közben a két rivális palesztin mozgalom, a Fatah és a Hamas a nemzeti megegyezési tervről tárgyal. Az elképzelés, amelyet Izraelben bebörtönzött palesztin vezetők dolgoztak ki, véget vetne az Izrael elleni támadásoknak és létrehozná a palesztin államot az 1967-es határok mentén. A tervet a múlt héten még elutasította a kormányzó Hamas. Most úgy tűnik, mégis van esély a megegyezésre.
Komoly haladást értünk el a vitás kérdésekben. Úgy gondolom, hogy néhány napon belül megállapodhatunk, hiszen mind érezzük, hogy nem olyan nagyok az ellentétek.
Nem úgy az izraeli-palesztin határon, ahol hajnalban ismét fellángolt az erőszak. Egy izraeli helikopter rakétákkal támadott egy palesztin fémfeldolgozó műhelyt, ahol állítólag fegyvereket is gyártottak. Válaszul a palesztinok ismét rakétákkal lőtték Sderót városát.
Irakban állomásozó katonáinak hazahívásáról döntött Japán, amint egy 600 főnyi nem harcoló japán egységet 2004. januárjában vezényelték Irakba. Közben autóban rejtett bomba robbant Bagdad keleti részén egy piacon. A támadásban 7 meghaltak és legalább 18 megsebesültek. Az áldozatok többsége reggeli bevásárlását végző civil volt. Erdőtűz pusztít az amerikai Arizona államban. A lángok csak nem 3000 holnyi területen pusztítanak, az oltás még tart. A hatóságok 500 házat evakuáltak a környéken. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. Közben heves esőzések bénították meg a közlekedést a Texas állambeli Houston környékén. Louisiana délnyugati részén pedig egy ápoló otthon több mint 100 lakóját menekítették ki, mert a víz 30-40 cm magasan elárasztotta az épületet. Az utakon rekedt autósokat a tűzoltók szabadították ki, az iskolákban szünetelt a tanítás. Az amerikai kontinens legrégebben fennmaradt városa nyílt meg a látogatók előtt Peruban. Az 5000 évvel ezelőtt létesített települést több évig restaurálták.
Ősi indián rítus hangja veri fel a csendet Limától északra a Szúpe völgyben. Hamarosan több ezer turista is benépesíti a területet. Ott láthatók ugyanis az amerikai kontinens legrégibb városa, Caral romjai. A települést 5000 évvel ezelőtt alapították. Lakói halászatból és földművelésből éltek, és már akkor olyan kultúrát képviseltek, amely előfutára volt a későbbi inka civilizációnak.
Itt, Amerikában az emberek ugyanolyan civilizációkat tudtak létrehozni, mint az öreg kontinens lakói. Ami pedig Perut illeti, ennek a városnak a kultúrája volt a bölcsője Machu Picchu későbbi civilizációjának.
Az 5000 éves település restaurációja több mint 10 évig tartott. Ahhoz azonban még infrastruktúrális fejlesztések is szükségesek, hogy a romvárost turisták tömegei látogathassák. Caralra tavaly már 43 ezeren voltak kíváncsiak.
Brüsszelben a kukorica intervenciós felvásárlásának megszüntetését fontolgatják. A készletek ugyanis egyre csak nőnek, a finanszírozás pedig óriási pénzeket emészt fel. Az uniós döntés alapvetően befolyásolná a hazai ágazat sorsát is. A termelők jó része várhatóan tönkre menne. A kereskedők viszont jelentős haszonra tehetnének szert, hiszen a magas intervenciós ár megszűnne, ami ma még erőteljesen fékezi a kereskedelmet. A legfrissebb adatok szerint jelenleg csak nem 8 millió tonna gabona van raktáron.
140 milliárd forint. Ennyibe kerül a magyar államnak évente az intervenciós gabona, ezen belül is főként a kukorica felvásárlás és raktározás. És ennyivel lehetne csökkenteni a költségvetés hiányát is, ha Magyarország megszabadulhatna a készletektől. Csak hogy egyelőre kilátás sincs erre, ha csak nem adják el jelentős veszteséggel a kukoricát. A világpiaci árak ugyanis 30-40%-kal alacsonyabbak az intervenciós felvásárlási árnál, amely most 101 euró, azaz 27 ezer forint tonnánként.
Az, hogy az intervenciós árakat csökkenteni kellene, ez a csökkentés tulajdonképpen egyben egy védelmet továbbra is megadna a termelők számára egy alacsonyabb árszinten, és ezt az árcsökkentést tulajdonképpen kompenzálni kellene valamilyen termelő földalapú kifizetéssel.
Brüsszelben ennél sokkal radikálisabb elképzelés fontolgatnak. Megszüntetnék a kukorica intervenciós felvásárlását. Így a világpiacihoz közelítő árak alakulhatnának ki, vagyis lehetővé válna az érdemi kereskedelem Európában. Ennek eredményeként jelentősen apasztani lehetne a készleteket, és a költségvetés kiadása is érezhetően csökkenne. Mindenki jól járna, csak a termelő nem.
Veszteséges termeléssel, veszteséges értékesítéssel tudnák a kukoricatermesztést biztosítani. Ezen túlmenően egy 3,5 milliós magyar földtulajdonos nem tudna hozzájutni a földbérleti díjhoz, mert nincs miből kifizetni.
Szakemberek szerint megoldást jelenthetne még, ha Magyarországon nagyobb lendületet venne az állattenyésztés, hiszen így például jelentősen csökkenteni lehetne a takarmánykészleteket. Kiút lehetne még a bioüzemanyaggyártás növelése is. Mindkét lehetőség aktív állami közreműködést igényelne. A szaktárcánál egyelőre nem kívántak válaszolni ezzel kapcsolatos kérdéseinkre.
Felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész a Postabank pervádlottaira. A vád szerint a bank vezetése elhibázott üzletpolitikával és a pénzintézeti törvény többszöri megsértésével összesen 34,6 milliárd forint vagyoni kárt okozott az államnak. A per 2004-ben kezdődött, Prinz Gábort és hat társát hűtlen kezeléssel vádolja a bíróság. A vádlottak korábban tagadták bűnösségüket. A per csütörtökön a védőbeszédekkel folytatódik. Holnap kezdődik a fővárosi bíróságon Hajdú László megismételt elsőfokú büntetőpere. A férfit a 2002-es Móri bankrablás ügyében eddig bűnsegédként vádolták. A mostani eljárásban azonban már társtettesként szerepel. Az ügyészség szerint ő az az eddig ismeretlen társnak nevezett személy, aki a bankban lelőtt 8 embert. A bíróság korábban első fokon a másik vádlottat, Kaiser Edét tényleges életfogytiglanra ítélte. Hajdú László bűnösségét azonban nem mondta ki. Ezt az ítéletet helyezte hatályon kívül a fővárosi ítélőtábla Hajdú vonatkozásában, és rendelte el az új eljárás lefolytatását. Minden korábbinál több a szúnyog a Tisza, a Maros és a Körösök mentén. A tavaszi árvíz és az esős idő kedvezett a vérszívóknak. Két hetente kellene írtani őket, de a települések többségének erre biztosan nem lesz pénze. Szakemberek szerint ezen a nyáron szúnyogmentes éjszakákra biztosan nem lehet számítani.
Szúnyogírtás Csongrád megyében. 27 település összefogott a vérszívók ellen, azt mondják, így hatékonyabb. A Viszmajor alapból 110 millió forintot költhettek erre.
Úgy tűnik, hogy 30-40%-kal is hatékonyabb a beavatkozás abban az esetben, ha az önkormányzatok nem egyedileg kísérleteznek, hanem a térség egészére kiterjedő összehangolt beavatkozás történik.
A legtöbb település sem közösen, sem egyénileg nem tud eleget költeni a szúnyogírtásra. Szeged idén 80 millió forintot kapott az önkormányzattól, Makónak viszont alig 5 milliója van erre.
Múlt héten, pénteken volt egy szúnyogírtás, és most elviselhető a dolog, de hát ezt most már a napokon belül meg kell ismételni, mert sok van még mindig.
Egy-egy írtással a vérszívók csaknem 80%-a elpusztul, a lárvákból azonban néhány nap alatt akár 1 millió új szúnyog is kikelhet. Makón pihenni sem lehet tőlük. 18 dunamenti település az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumhoz fordult. A tárca Viszmajor alapjából várnak pénzt a hatékonyabb szúnyogírtás megszervezéséhez.
Megölte két kisgyermekét, majd megpróbált öngyilkos lenni egy fiatal asszony János Hidán. Az asszonynak végül 8 napon belül gyógyuló sérülései lettek. A rendőrséget tegnap késő este a munkából hazatérő férje értesítette. A 30 éves asszony információink szerint brutális kegyetlenséggel ölte meg 1 és 5 éves fiát. Az előző házasságából származó 11 éves fia a másik szobában volt, de őt nem bántotta. A rendőrség megkezdte a nő kihallgatását. Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk a híradót, nézzünk közülük néhányat röviden. Amerikai uniós összefogás a hamisítványok ellen, a megállapodást holnap írják alá Bécsben. Brüsszel kiemelten figyelne a munkavédelemre, a fiatalabb munkavállalókat gyakrabban éri munkahelyi baleset. A gyermekkor tündöklete Erdős Pál filmje 56 megtörtént eseményeit dolgozza fel. Először tehát az unió híreivel megyünk tovább. Csak beutazási engedéllyel léphetnek az amerikaiak az Európai Unió területére, ha az Egyesült Államok nem bizonyítja be, hogy fel akarja oldani a 2004-ben csatlakozott uniós tagállamokkal szembeni vízumkényszert. Brüsszeli források szerint elképzelhető, hogy az unió az ideérkező amerikai katonákat és diplomatákat is vízumkényszer alá vonja, sőt egyéb gazdasági szankciók is előfordulhatnak. Szlovénia kivételével minden 2004-ben az unióhoz csatlakozott állam, valamint Görögország polgárai is csak vízummal léphetnek az Egyesült Államok területére. Még akkor is, ha 3 hónapnál rövidebb időt akarnak ott eltölteni. Sem kikötőit, sem repülőtereit nem nyitja meg Törökország Ciprus előtt, még akkor sem, ha ez a csatlakozási tárgyalások felfüggesztésébe kerül. Ezt a török miniszterelnök jelentette ki. Az Európai Unió nyomást gyakorol Törökországra, hogy ismerje el a nemzetközileg elfogadott ciprusi görög kormányzatot. Ankara szerint azonban először az uniónak kellene feloldania a sziget északi törökök lakta részét sújtó kereskedelmi korlátozásokat. A törökök úgy vélik, az Európai Unió rosszul döntött, amikor engedélyezte, hogy a ciprusi görögök anélkül csatlakozzanak az unióhoz, hogy a megosztott földközi tengeri szigeten élő két közösség helyzetét megnyugtatóan rendezték volna. Szoros együttműködést tervez az Egyesült Államok és az Európai Unió a hamisítványok elleni küzdelemben. Az erről szóló megállapodást holnap a bécsi csúcson írják alá az unió vezetői és Bush amerikai elnök.
Az együttműködés első lépcsőben tovább képezné a vámhivatalnokokat, javítana a határrendészetek közti információcserén, illetve a csempészügyek felgöngyölítésében járatos szakértőket vetne be azokban az országokban, ahol különösen sok márkás terméket hamisítanak. Ilyen államok például Oroszország és Kína. A későbbiekben az együttműködést más ázsiai országokra, Latin-Amerikára, illetve a Közel-Keletre is kiterjesztenék. Az Európai Bizottság szerint a kalózkodás nem csak a kereskedelemre és a beruházásokra hat károsan, hanem az egészségre is, hiszen a hamisítványok között gyógyszerek is szerepelnek. Az unió adatai szerint a közösség külső határain lefoglalt kalóztermékek mennyisége a tízszeresére nőtt 1998 és 2004 között. De sokkal többet hamisítanak élelmiszerből és italból is. Brüsszel szerint pedig a hamisított gyógyszerek a világ teljes gyógyszerforgalmának 10%-át tették ki 2004-ben. A márkás termékek illegális másolása ma már nem csupán a zenei CD-k vagy mondjuk a karórák elkészítését jelenti. Szinte nincs olyan terület, ahol ne lennének hamisítványok. Ennek tragikus példája volt a Concorde párizsi katasztrófája 2000-ben. A repülő szerencsétlenséget, ahogyan azt a francia vizsgálóbizottság megállapította, egy nem az eredeti gyártótól származó repülőgép alkatrészről leváló titánium darabka okozta.
A fiatal munkavállalókat gyakrabban éri munkahelyi baleset, mint az idősebbeket. Ez derül ki egy brüsszeli jelentésből. Az Európai Unió ezért kiemelt figyelmet fordítana a munkavédelemre.
Túl sok fiatal sérül meg munka közben Európában. Ezen akar most változtatni Brüsszel. Az Eurostat adatai szerint a 18-24 éves dolgozók legalább 50%-kal nagyobb eséllyel szenvedhetnek halálos kimenetelű munkahelyi balesetet, mint a más korcsoportbeliek. Ennek oka főként a képzés, a gyakorlat és a munkavédelmi ismeretek hiánya. A munkaadóknak fokozottabban kell figyelniük fiatal alkalmazottaik munkahelyi védelmére. Az oktatási intézményeknek az eddiginél jobban fel kell készíteni őket a baleseti veszélyekre. Idén ősszel minden tagországban munkavédelmi hetet rendeznek, ahol a munkahelyi biztonsággal és a munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatban tájékozódhatnak az érdeklődők.
Kulturális hírekkel folytatjuk. Az 1956-os események 50. évfordulójára készül a Gyermekkor tündöklete című film. Erdős Pál alkotása megtörtént eseményeket dolgoz fel egy önéletrajzi ihletésű regény segítségével. A történet nagyrészt a budakeszi iskolában, illetve a korányi szanatóriumban játszódik.
1268.
Egy jó jelszunk a vége.
Egy kisfiú szemével követi az eseményeket a film 1955 őszétől egy éven át. A Budakeszi srácok című könyv valós eseményeket dolgozott fel.
Olyannyira önéletrajzi ihletés, hogy mindenki a regényben a saját nevén szerepel, talán egyetlen kivétellel, és mivel talán érzékeny gyermek voltam, ezért a valóságból emeltem ki azokat a mondatokat, azokat a jeleneket, azokat a gesztusokat, amelyeket a filmen is viszont láthatunk.
A rendezőnek a gyerekek irányítása külön kihívást jelentett.
Akiknek hát fogalmuk sincs 56-ról, hát gyakorlatilag egy teljesen új információt hoz jutnak vagy kapnak. Velük megértetni azt a kort, azt a világot, amit nekik alakítani kell, el kell játszani egy történetbe, hát legfeljebb ez az, ami különleges.
A színészgárdában csupa ismerős arc, visszatérő szerepekkel, hasonló alakításokkal.
Annyiban hasonló, hogy egy olyan ember, aki az oroszt, mint a legtöbb orosz tanár, mindig a gyerekek után egy kicsivel tanulja meg.
A film végén kiderül, hogy bigámiában él, mert hogy két felesége van, de a titkolja egymás elől a kettőt is, a családja itt is, ott is, és hát ez a film végén kiderül. És akkor aztán egy szörnyű nagy írtást végez a környezetében, és aztán magát is fejbe lövi.
1956 hát nyarán történik egy ilyen iskolai ünnepségen. Vannak róla személyes élményeim is természetesen, de én vagyok az igazgató.
Ebben az időszakban egy anya féltése, az mind benne van, nagyon szép jeleneteink vannak, amik ezt megjelenítik a filmben.
Ezek az utolsó felvételek. A premier október 22-én lesz az Uránia Filmszínházban.
Rekordáron 135 millió dollárért kelt el egy Gustav Klimt festmény Los Angelesben. Adello Bauer portréja az osztrák festő egyik legnagyobb remekműve. A csaknem 30 milliárd forintnak megfelelő összeget egy világhírű kozmetikai cég egyik tulajdonosa ajánlotta fel.
A rekordáron elkelt festmény 1907-ben készült, és Adel Bloch Bauert, egy bécsi zsidó cukorjáros feleségét ábrázolja. Az asszony arany háttér előtt ül, jellegzetes, szecessziós mintázatú ruhában. A képet Gustav Klimt munkásságának az egyik csúcsaként tartják számon. A festmény idén januárban négy másik képpel együtt került vissza a Bloch Bauer családhoz. Az Amerikában élő örökösök az osztrák államtól perelték vissza a képeket, miután azok előbb náci, majd állami kézbe kerültek. A családtagok most árveréseken értékesítik a képeket. Az első 135 millió dollárért, azaz csaknem 30 milliárd forintért kelt el. A mesterművet a kozmetikumokat gyártó Ronald Lauder vásárolta meg. Ő egy kis manhattani múzeumban, az új galériában állítja majd ki, így az továbbra is megtekinthető lesz.
Ez egy nagy pillanat az új galéria számára. Ez a festmény, ami Mona Lisánk.
Adel Bloch Bauer portréja egy Picasso képet taszított le a legdrágább festmények képzeletbeli trónjáról.
A művészet történetében számos alkotás fogant a női szépség igézetében, és a századok során a női alak, mint téma, szinte mindig jelen volt valamilyen formában. Éppen ezért nem is meglepő, hogy a Szépművészeti Múzeum alapításának századik évfordulóján egyik utazó tárlata a nőt ábrázolja. A 39 festményt, 20 szobrot és 6 grafikát bemutató tárlat július 17-éig látható a Kecskeméti Cifrapalotában.
A Rejtett Szépségek című vándorkiállítás egy igen mozgalmas időszakot, a 19. századot, illetve a 19.-20. század fordulóját eleveníti meg. Az eltérő stílusú, tartalmú és rendeltetésű ábrázolások magukon viselik az aktuális gondolkodásmódot, művészi élményt, erkölcsi normát. Az alkotók a női test formáiban, az arcvonásokban, illetve a lélekben rejlő szépségeket tárják elénk.
Érdemes például megfigyelni, hogy haladunk a századba előre, egyre realistábban, egyre a földhöz közelében fogalmazzák meg a nő alakokat a korábbi alkotásokhoz képest, egyre kevésbé lesz jelen az idealizálás ezeken a műveken.
Vagyis a tárlata a klasszikus kánonokhoz igazodó isteni figuráktól halad a minden erkölcsi normát áthágó feslet, illetve a valóság szépítése nélkül ábrázolt egyszerű nők felé. Az alkotások, amelyek között magyar főúri családtagok portré is szerepelnek, egytől egyik külföldi művészek munkái.
Ezek a jelentős magyar főurak, akiknek természetesen francia, német és egyéb kapcsolataik voltak, azért meg tudták azt oldani, hogy kapcsolataik révén, hogy rendelhessenek komoly korabeli művészektől.
A Szépművészeti Múzeum egy-egy gyűjteményi egysége 9 városban, köztük Szegeden is bemutatkozik. Hasonló kiállítások egyébként a rendszerváltozás óta nem voltak.
Mindjárt jön az időjárás jelentés, előbb azonban nézzük a híradó főbb témáit, még egyszer röviden. Megműtötték, de állapota válságos. Pécs polgármestere tegnap súlyos autóbalesetet szenvedett. 14 ezer kacsát öltek le Csólyospáloson, még nem tudni, mi lesz a település többi szárnyasával. Hamis bombariadó volt Bécsben, az osztrák fővárosba este érkezik az amerikai elnök. Klimt festmény rekordáron, az új tulajdonos 30 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott a képért. Országszerte sok napsütés várható, de északkeleten és a nyugati határ mentén már egy-egy zápor és zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között alakul. Sporthírek, körzeti híradók után a Kárpáti Krónika jön, híradó 6 óra 10 perckor lesz legközelebb Hegedűs Judittal. Én köszönöm figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!
Parlamenti közvetítések munkaidőben, politikai háttérműsorok késő este, de hát mégis a politikusok közül választunk, és így a nevünkben sok mindenről ők döntenek. Kik ezek az emberek? Milyenek? Mit akarnak? Reménytelen a politikát valahogyan közelebb hozni azokhoz, akikről és akikért szól? Meg kellene próbálni.
KED 21. Politikai showműsor minden kedden az MTV műsorán.
Naponta majdnem 500 000 néző tölti velünk az estét.
Hetente Magyarország csaknem negyede ránk figyel. Ők tudják miért. Mi köszönjük a bizalmukat.
Az Este a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora.
A mai hírfogyasztó már annak is örül, ha amit megetetnek vele, legalább félig igaz. A médiaiparban nem mindig a hitelesség a fontos. Mi fordítva gondoljuk. Nekünk az az igazán érdekes, ami valóságos. Ezt nyújtja a szólás szabadsága. Együtt vagyunk minden vasárnap este.
Az ellentmondásos állítások mindig felkeltik a kíváncsiságomat. Megérkezett az új 5 csillagos kompaktárjel, és azt állítja, hogy nem csak kisebb lett, de az ereje óriási még az ilyen beszáradt foltokkal szemben is. Jó lenne erről többet is megtudni. Kisebb, de erős még az ilyen beszáradt foltokkal szemben is. Nem ellentmondás ez?
Nem. Az Ariel nem csak koncentráltabb lett, de most majdnem kétszer annyi folteltávolító enzimet tartalmaz 100 gramban.
Ez jól hangzik. De mit szól ez a Fresenius, a 155 éves független német minőségellenőrző intézet?
Az új Arielt különleges kemény próbának vetettük alá. Hadd mutassam be. Nagyon makacs foltokat viszünk fel a ruhára, később pedig vasalóval beszárítjuk őket. Mosás után íme az eredmény.
Ez tökéletesen tiszta.
Ki érdemelte a minőséget tanúsító pecsétünket?
Az új kompaktárjel nem csak kisebb, de tényleg eltávolítja még az ilyen beszáradt foltokat is.
Anya, mit teszünk?
A hamé pástétom ismerős a különleges ízeiről, és ezért szeretjük. A hamé pástétom ízletes és finom. Alkalmas reggelire, ebédre és vacsorára is.
Mit teszünk?
A hamé falat sikert adott.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Hild életjáradék, az okos döntés. 887 56 00.